Elkezdjük az egészségkódot, aki itt van velem, Tóth Judit, a Semmelweis Egyetem prémium szolgáltatásának szolgáltatás szervezési igazgatója. Hello Judit!
Szia, üdvözöllek!
Az elmúlt egy hétben hogy vagy, jól vagy?
Igen, egy kicsit allergiásan, de
ez komoly.
Ez komolyan, igen, rám tört az allergia, kitölt rajtam, de kezelem úgy, hogy túlélő fázisban vagyok.
Most nem kifejezetten az allergiáról fogunk beszélgetni, ám allergoimmunológus szakorvos lesz a vendégünk, akit mindjárt köszöntünk is, de előtte elmondom, hogy az autoimmun betegségekről fogunk beszélgetni, milyen betegségtípusokra lehet azt mondani, hogy autoimmun betegség, van-e szűrővizsgálat az autoimmun betegségekre, mennyire gyakoriak, mert elég sokat beszélünk ezekről mostanában. Az elmúlt években. Szerintem én legalábbis elég gyakran találkoztam ezzel barátaim kapcsán, ismerősöknél felmerült ez, hogy autoimmunbetegek. Persze ilyenkor a félelem is elkezd nőni, de arról, hogy mennyire kell félni az autoimmunbetegségektől, hogyan alakulnak ki, dr. Kovács Anikóval, a Semmelweis Egyetem bőr, nemikortani és bőronkológiai klinikájának bőrgyógyászával és allergoimmunológus szakorvosával beszélgetünk, aki most szerintem becsukott egy ajtót, és kinyit egy újat. Üdvözlöm, halló!
Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Ez történt?
Igen, valóban becsuktam egy ajtót, kinyitottam egy másikat.
Nagyon jó. Ez egy nagy bölcsesség, ugye tudja? Ahol bezáródik egy ajtót, kinyílik egy új.
Igen, ez egy jó mondás.
De ma nem ezzel fogjuk eltölteni ezt a 20 percet. Kezdjük ott ezt a beszélgetést, hogy az autoimmunbetegségeket mikortól datáljuk, így, mint autoimmunbetegségek?
Hát azért az már egy kicsit régebb óta is tudunk ilyen dolgokat, hogy autoimmunbetegségek, mit jelent az, hogy autoimmunbetegség, mint az elmúlt egy-két évtized, de az biztos, hogy az elmúlt egy-két évtizedben itt egy drámai fejlődés volt. Nagyon sok mindent tudtunk meg ezekről a betegségekről, ezeknek a betegségeknek a hátteréről, akár a genetikájáról, akár arról, hogy mik azok a dolgok, amiktől egy autoimmunbetegség lángolni fog. Tehát több évtizede ismert már az a dolog, hogy autoimmunbetegség, de az elmúlt pár évben valóban sokkal szélesebb körben tudtunk meg ismereteket ezekről a betegségekről. Ugye autoimmunbetegségnek azokat a betegségeket nevezzük, amikor az immunrendszer, ugye a szervezetnek a védekező mechanizmusa nem jól működik, és a saját sejteket kezdi el idegenként felismerni, és emiatt így a saját ellen kezd el támadásba lendülni. Ami ugye egy nagyon rossz dolog, hiszen olyan struktúrákat, olyan dolgokat fog megtámadni a szervezetünk, amit alapvetően tolerálnia kellene, hiszen a sajátja, és ezért egy gyulladás és egy funkciókiesés lesz itt a betegségnek a szövődménye.
Honnan lehet megkülönböztetni, tehát honnan tudom azt, hogy most én csak egy kiütést kaptam, vagy autoimmun betegségem van?
Ez nem mindig könnyű. Nagyon fontos az, hogy milyen kórelőzmény van, hogy ez most egy hete fennálló dolog, pár napja fennálló dolog, vagy egy régebbi. Fontos az is, hogy a családban milyen betegségek ismertek. Ugye mivel az autoimmun betegségeknek mindig van egy genetikai hajlama, azoknak a betegeknek, akik autoimmun betegek lesznek, mindig van valami fajta genetikai eltérés, ezért általában a családtagjai között is gyakoribb az, hogy valamilyen fajta autoimmun betegség van. Tehát ez is egy fontos információ, hogy a családban milyen tünetek vannak, illetve milyen ismert betegségek. Nyilván a beteg, tehát a klinikai tüneteknek a megjelenése az autoimmun betegségeknél nagyon sokszor árulkodó. Például az, hogy milyen felszíneken jelent meg az az adott kiütés. Autoimmun betegségeknél nagyon gyakran látjuk, hogy a fény provokálta helyeken fognak megjelenni a tünetek. Míg ugye egy pszoriázis pont a fénytől javulni fog, vagy egy ekcéma is, az autoimmun betegségek nagyon sokszor pont a fény által provokálódnak, és azokon a felszíneken fognak előjönni, ahol a napfény éri, és ugye ezáltal az is beszédes, hogy mely évszakban találkozunk az adott tünettel, hiszen ezek tavasztól őszig, de gyakrabban fognak előfordulni, mint a téli időszakban.
Amikor megszületünk, akkor rögtön megjelennek ezek a kiütések, vagy akár 40 évesen is úgymond kitörhet rajtam ez az autoimmunbetegség.
Tehát kialakulhat-e akár genetikai alapokon, de kialakulhat-e később?
Akár környezeti hatásra.
Ez a jellemző, hogy később fog kialakulni. Tehát ez a genetikai fogékonyság, ez így benne van az emberben, de azért környezeti faktorok kellenek ahhoz, hogy a betegség maga elő is jöjjön. Az inkább ritkaság, hogy a gyerekeknek van autoimmun betegsége, nyilván van, és vannak gyerekek, akiknek sajnos autoimmun betegségekkel már gyerekkortól kezdve küzdeni, de azért a nagy átlag az még mindig az, hogy felnőtt korban, és inkább így a 30-as, 40-es évek után jelennek meg ezek a betegségek.
Milyen tünetek lehetnek még? Most megbeszéltük azt, hogy vannak azok a tünetek, amik fényhatására keletkeznek, de milyen tünetekről lehet még beszélni, ha autoimmun betegségről van szó?
Bőrtünetek tekintetében a fénynek kitett területeken megjelenő piros bőrtüneteken kívül, ami még nagyon jellemző szokott lenni, azok a hólyagos bőrtünetek. Ezek is inkább későbbi életkorban, 40 éves kor után szoktak általában jelentkezni, de a bőrön kívül az autoimmun betegségek nagyon sokféle szervet érinthetnek. Érintetik a központi idegrendszert, ebből ugye lehetnek mindenféle zsibbadások, akár mozgáskiesések, látásvesztés, de érintetik a belső szerveket, szívet, májat, vesét, a gyomorbéltraktust is, tehát gyakorlatilag az autoimmun betegségek az egész szervezetet tudják károsítani, izmokat, ízületeket, ugye ezek is relatíve gyakori betegségek, amikor az ízületek állnak a tünetek fókuszában. Tehát konkrét számot nem lehet mondani, sokféle autoimmun betegség van, szertágazó tünetekkel, szertágazó szervrendszereket érintenek. Általában egyébként az a jellemzőbb, hogy egy szervrendszert betegítenek meg, de olyan is van, amikor sajnos többet, és akkor hát nyilván egy sokkal nagyobb odafigyelést igénylő beteget látunk, akinek több szervrendszere károsodik egyszerre.
Lehet, hogy ez egy ilyen laikus kérdés lesz, de azért vagyunk itt. Van-e olyan skála, ami megmondja azt, hogy egy autoimmun betegség az milyen erősségű?
Ugye ezek nagyon sokszor egyébként a tünetek, hogy mennyire kifejezettek a tünetek, illetve talán még beszédesebb az, hogy a terápiára, amit adunk, hogyan reagálnak a tünetek. Mert van olyan beteg, akinek nagyon kiterjedt tünetei vannak, de viszonylag alacsony dózisú kezelésekkel, vagy egy szokásos dózisú kezeléssel nagyon jól kontrollálhatók a tünetei, és sajnos olyan is van, akinek akár kevesebb tünete is van, de azok sokkal makacsabbak, ellenállnak a kezelésnek. Ugye a tüneteken kívül, amiket ugye a páciensen vagy látunk, vagy meg tudunk tőle kérdezni, hogy hogyan érzi magát, ami még az autoimmun betegségekben sokat segít, azok a különböző labordiagnosztikai eszközök. Ezekre azonban sosem szabad támaszkodni, tehát attól, hogy egy immunlaborban valamilyen pozitív eltérésünk van, ettől még nem beteg az illető. Ez az orvosnak egy segítség, hogy itt ez egy a kritérium rendszerben alátámasztja, vagy esetleg elveti a diagnózist. De sosem szabad labor alapján betegeket diagnosztizálni, tehát nem a labor a beteg, hanem a beteg. Tehát a laborérték az csak egy segítség nekünk.
Ahogy említette az előbb, többféle szervrendszert is érintett akár egy időpontban ez a betegség. Van olyan, hogy mondjuk 4-5 szervrendszeren is jelentkeznek a tünetek, és akkor ezeket kik kezelik? Akkor egy orvos az, aki az összeset kordában tudja tartani, vagy szakterületenként kell az összes orvost végig látogatni, vagy a legsúlyosabb tünetekkel kell orvoshoz fordulni, és akkor az az orvos lesz itt a gazdája ennek a betegségnek, vagy ez hogy történik?
De amikor olyan betegek vannak, akiknek több szervrendszerét egyszerre érinti egy autoimmun betegség egy súlyos fokban, azok a betegek minden esetben legalábbis a betegség elején kórházi ellátást igényelnek. Ilyenkor az immunológus lesz az, aki összefogja az ő kezelésüket, és hát természetesen ő konzultál a társszakmákkal, tehát annak megfelelően, hogy mely szervrendszerek érintettek, megkérdezi a kardiológust, a hepatológust, ideggyógyászt, tehát így mindenkit belevon a betegnek a kezelésébe, de a fő bázis az ilyenkor egy immunológiai fekvő betegosztály, ahol az immunológus irányítja a betegnek mind a kivizsgálását, mind pedig a kezelését.
Ha már a kezelésnél járunk, akkor milyen kezelések vannak? Ugye van gyógyszeres, van esetleg olyan kezelés, amihez eszközök kellenek?
Igen, ez főleg így van, tehát amikor egy autoimmun betegséget látunk, leginkább a gyógyszeres kezelés, tehát a különböző immunszupresszáns kezelések, az immunrendszert valamilyen szinten elnyomó kezelések lesznek azok, amik előtérbe fognak kerülni, és igazából ezektől is várjuk a megoldást. Tehát ezek lesznek azok a gyógyszerek, amik lassítani fogják a folyamatot, és megállítják ezt a nagyon heves reakciót, ami gyakorlatilag az egész szervezetet tönkreteheti. Uh-huh. Ezen kívül annak megfelelően, hogy mely szerv érintett, például, hogyha ízületi bántalmak vannak, akkor esetleg ott egy soft lézer kezelés, különböző gyógytornák, egyéb ilyen akár víziterápiák is tudnak segíteni a páciens tünetein, de azért az immunbetegségek fő gyógyszere az mindig gyógyszeres lesz.
Eddig arról beszéltünk, hogyha tünet alapján megy el valaki orvoshoz, és ott elkezdik fölgöngyölíteni, hogy milyen mi állhat a tünetek mögött. De szűrővizsgálat mutathat ki autoimmunbetegséget, amikor nincsen tünet?
Nem, és ezt nem, nyilván kimutathatja, de ezt nem kell forszírozni. Tehát az embernek nem kell, hogy ez a gondolata legyen, hogy hú, neki biztos van egy autoimmunbetegsége, és akkor így végig akarja szüretni magát, uh-huh. mert ez nagyon sokszor egyébként rossz irányba viszel, hiszen ha lekérünk egy ilyen labort, egy ilyen immunlabort, ott az egészséges populációban is lesznek eltérések. Tehát lesz olyan, akinek adott antitestje lesz a vérében, de ez még semmit sem jelent. Ez nem azt jelenti, hogy ő beteg, és nem is kell ezt erre gondolni, meg ezzel sokat foglalkozni, hiszen ha az agyunk egy dologra így rááll, akkor azért hát tudjuk, hogy akkor ez általában inkább felerősíti a dolgokat, mint sem, hogy csökkent uh-huh. rajta. Tehát ha vannak tüneteink, akkor annak menjünk utána, de rettegni attól, hogy autoimmunbetegségünk van, egyáltalán nem kell. Tehát éljünk egészségesen, tegyünk meg mindent azért, hogy az autoimmunbetegségek ne jöjjenek elő, ha belénk is vannak kódolva, de ezen felül egy panaszmentes, tünetmentes betegnek nem kell foglalkoznia ezzel.
Ha a bőrgyógyászatot említettük, hogy ott a fény az ugye erősíti ezeknek a tüneteknek a jelenlétét. Ha tél van, akkor ezek a tünetek kevésbé jelentkeznek, illetve hogyha más típusú autoimmunbetegségről van szó, akkor is lehet egy úgynevezett szezonalitást követni, vagy látni ezekben ebben a fellángolásokban?
Igen, tehát a téli időszakban a bőrön lévő autoimmunbetegségek sokkal kevésbé jönnek elő. Télen alig látunk fényprovokált autoimmunbetegséget, kivéve ha valaki elmegy olyan klímára, ahol hirtelen nagy UV-sugárzás éri, vagy szoláriumba megy. És érdekes módon ezeknek a betegeknek, hogyha egy olyan betegségük lesz, ami nem csak a bőrt érinti, hanem egy szisztémás variánsa, ennek az adott autoimmunbetegségnek, akkor még a belszervi tünetek is romlanak attól, hogy ő a fényen volt, és ez provokálta a bőrtüneteket.
Bocsánat, a síelés ezen segít, vagy nem segít, mert ott ugye azért hideg van, de azért
fény kapja az UV-t.
Így van.
Igen, hát ez attól függ, hogy valaki hogyan siel. Tehát nyilván, hogyha van egy autoimmunbetegsége, ami fényre romlik, és ő úgy megy el sielni, hogy nem tesz magára a fényvédőt, akkor jó esélye be tudja provokálni a bőrtüneteket. Tehát ha valaki viszont használ fényvédőt, akkor nem lesz a sieléstől így problémája.
Azt hiszem, hogy van egy nagyon fontos kérdés az autoimmunbetegségekkel kapcsolatban, amit nem tettünk még föl, de szerintem mindenkit ez érdekel. Ki lehet-e gyógyulni az autoimmunbetegségből, vagy hogyha valakinél diagnosztizálnak autoimmunbetegséget, akkor azzal együtt kell élni, van ez a mondat, hogy ezzel most már együtt kell élni, csak tünetmentesíteni lehet, vagy ebből valóban ki lehet gyógyulni?
Inkább a tünetmentesíthető az igaz, de ugye azért itt meg kell különböztetni azt az állapotot, amikor gyógyszerekkel tudok valakit tünetmentesíteni, és ő úgy él teljes életet, hogy X gyógyszert megkapja, beveszi egy tabletta formájába, vagy bizonyos időnként injekció formájában megkapja, meg ugye vannak olyanok is, akiknek annyira nyugvó fázisban van az autoimmunbetegsége, hogy gyógyszert sem igényelnek, hanem úgy vannak teljesen jól, hogy semmilyen gyógyszert nem kapnak. Tehát úgy kigyógyulni nem lehet belőle, hogy akkor sose kell már többet vele foglalkozni, mindig ott marad az az éber figyelem, hogy ez volt, most éppen tünetmentes a betegség, olyat nem tudunk egyelőre mondani, hogyha valakinek volt egy autoimmunbetegsége, hogy ha tünetmentes is, akkor sem fog sose visszatérni ugye a tünet, mert itt mindig ez a probléma, hogy hiába tünetmentes valaki, a rizikó az benne van, hogyha valamit esetleg így rosszul csinál, akkor felerősödnek a tünetek, és újra visszatérnek.
Hogyha valakin megjelennek ezek a tünetek, és mondjuk évekig nyugvó állapotba kerül ez a dolog, ezt elő tudjuk segíteni azzal, hogy figyelünk magunkra, vagy a környezeti hatásokra figyelünk, vagy mivel tudjuk ezt kicsit csillapítani, hogy ne térjen minden egyes alkalommal vissza?
Persze. Tehát az egyik, amiről most sokat beszéltünk, a fényprovokáció, tehát a napfényt azt érdemes, illetve az UV-sugárzást kerülni. Tehát ruhával takarjuk a bőrünket, illetve ahol nem takarjuk, ott naptejeket érdemes alkalmazni. Másik nagyon fontos dolog az autoimmun betegségekkel kapcsolatban, hogy a dohányzás az nagyon pörgeti ezeket a tüneteket. Nagyon-nagyon elősegíti azt, hogy egy autoimmun betegség fellángoljon, és lángolva maradjon. Ugye orvosként általában mondjuk azt, hogy az emberek ne dohányozzanak, mert nagyon rossz, mindig ugye az ellenpélda, hogy hát a nagyapám is dohányzott, és mégis 100 éves kor egyet, tehát ezt így mindig meghallgatjuk. De azért itt az autoimmun betegségek kapcsán itt egy nagyon nagy különbség van a szokásos orvosi kommunikációhoz képest, mert az autoimmun betegségeket valóban rontja a dohányzás. Tehát van olyan bőrbetegség, amit anélkül, hogy a páciens a dohányzást felfüggeszteni, extrém módon nehéz kezelni, és hiába adjuk a gyógyszereket, aminek ugye mindig benne van a lehetőségében, hogy mellékhatást is fog okozni. Egyszerűen uralhatatlan addig a pontig, amíg a beteg úgy nem dönt, hogy elhagyja a dohányzást.
Wow.
És ez ugye meglepő szokott lenni a pácienseknek, néha évek után is, de valószínűleg kikapcsol az agyunk, és nem halljuk meg ezt a ne dohányoz szlogent, mert hát ugye mindig csak ezt mondják, és nem tulajdonítunk neki jelentőséget, de itt nagyon fontos.
Mennyire őszinték a páciensek? Tehát amikor oda mennek, hogy egy kicsit viszketek, és akkor kiderül, hogy autoimmun betegsége van, beszokták vallani, hogy dohányoznak? Vagy ezt van,
amikor... A dohányzást azt bevallják, igen, nem?
Hát nem tudom, hogy már azt mondják, hogy igen. ezt nem akarom elmondani, mert szégyellős vagyok, vagy hú, ezt tudom, hogy ez rossz dolog. Vagy esetleg önök már a bőr tünetekből is tudják, hogy dohányzik, tehát meg se kell szólalnia.
Hát igen, vagy akár az
ének szaga van.
Hát ezt abszolút beszokták vallani, ez nem egy titkolt dolog. Viszont ami egy jó dolog ezzel kapcsolatban, hogy nekem számtalan olyan páciensem van, akinek ezt így szépen elmagyaráztam, hogy tudom, hogy mindig azt hallja, hogy ne dohányozzon, de ez itt teljesen más szinten jelenti azt, hogy ne dohányozzon, mint hogy eddig hallotta, mert ezt a betegséget, ami neki van, ezt nagyon-nagyon súlyosbítja maga a dohányzás, és hiába adjuk a legkorszerűbb gyógyszereket, egy csomó pénzt költünk erre, hogyha ő az élet módján nem hajlandó változtatni, akkor egy sokkal nehezebb helyzetben vagyunk, mint hogyha megteszi ezt a, tudom, hogy nem apró lépést, nyilván nem dohányzóként, ezt én felmérni se tudom, de hát mindenkinek a saját életéért kell felelősséget vállalni, és egy ilyen helyzetben meghozni azt a döntést, hogy nem dohányzik.
Ha lehet ilyet mondani, az egyik legismertebb autoimmun betegség az a multiplex szklerózis. Például az én környezetemben, mondjuk azt, hogy 10 évvel ezelőtt, konkrétan ez egyenértékű volt, majdhogy nem a halálos betegséggel. És akkor nagyon megijedtünk, de azóta eltelt 10 év, most hogyan tekint rá az orvostudomány?
Hát most már ezt is sokkal korszerűbben tudjuk kezelni, tehát régen nagyon kevés gyógyszer volt, amit itt be tudtunk vetni, és hát ugye ilyenkor egy erős gyógyszeres kezelés szükséges ahhoz, hogy a tüneteket úgymond elnyomjuk, de a mai orvostudomány azért már sokkal kifinomultabb ennél, célzottan tud ebben a betegségben is olyan gyógyszereket alkalmazni, amik sokkal kevesebb mellékhatást okozva, sokkal jobb terápiás hatást fejtenek ki, és hát az, hogy több alternatív gyógyszer van, azért ez egy nagyon nagy ugrás, hiszen hogyha az egyik nem jön be, akkor a következőt meg lehet próbálni, és azért jó eséllyel meg lehet találni azt a gyógyszert, ami segíteni fog a páciensnek.
Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre állt, kerek volt a beszélgetés.
Köszönjük szépen.
Örülök neki.
Dr. Kovács Anikóval, a Szemmelweis Egyetem bőr nemikortani és bőronkológiai klinikájának bőrgyógyászával beszélgettünk. Folytatjuk mindjárt az egészségkódot Tóth Judittal.